Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Sziasztok, ez itt a Pitwall Talk, a Pitwall című hírösszefoglaló műsorunk spin-offja. Itt beszélgetünk részletesebben is olyan témákról, amelyekről egy hírműsorban vagy hírösszefoglaló műsorban nincs lehetőségünk többet mondani. A mai adásunkban viszont nagy fába vágjuk a fejszénket, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy miért ne kapcsoljuk ki a Forma 1-et 2024-ben, miért érdemes nézni a szezont annak ellenére is, hogy az első helyért a jelek szerint ezúttal sem lesz túl nagy a versengés. Ezt a témát is a Pitwall szokásos stábjával, Balogh Tomival és Gellérfi Gergővel fogjuk majd átbeszélni. Sziasztok, srácok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!
Mielőtt belevágunk, az az első kérdésem felétek, hogy mennyire értetek egyet azzal a közhangulattal egyáltalán, hogy itt egyébként minden rossz, nincs értelme nézni, ne is nézzük, mert hát minek, és egyébként is elvették tőlünk a Forma 1-et. Ugye nagyjából ezt lehet olvasni az elmúlt hetekben, mindenféle komment szekcióban, meg egyébként is rengeteg ilyen reakció van, hogy nincs értelme nézni, meg minek nézzük, meg az időmérőt már nem is nézzük, meg minden. Szóval mennyire értetek ezzel egyet, vagy mennyire értitek ezt meg tulajdonképpen, hogy ez a közhangulat?
Nagyjából erre a kérdésedre fogok válaszolni itt nulladik pontként, tehát amit mindenképpen kihangsúlyoznánk itt az adás elején, hogy nem arról fog szólni ez a műsor, hogy arról akarunk titeket meggyőzni, hogy itt világbajnoki harc lesz 2024-ben, mert nem lesz. Tehát, hogy ne ezért ne kapcsoljátok ki a Forma 1-et 2024-ben, mert hogy itt nagyon nagy csata lesz a VB címért, ezt senki nem állítja, ezt mindenki pontosan tudja, hogy ki lesz a 2024-es világbajnok. A kérdésedre a válasz, én abszolút meg tudom érteni ezeket a hangokat egyébként, akik azt mondják, hogy itt nem érdemes nézni, meg unalmas, meg ilyenek. Tehát át tudom érezni ezt a közhangulatot. Mondtad, hogy itt ugye komment szekcióban lehetett ilyeneket olvasni, kis kulisszatitok, hogy néha azért a közös csetablakunkban is elhangzanak hasonló gondolatok, nem ilyenek, csak hasonlóak. Bár ez mondjuk érdekes, amit mondtál, hogy az időmérőt sem érdemes nézni, pedig hát szerintem, ha van egyébként izgalmas része jelenleg a Forma 1-es hétvégéknek, az az időmérő, tehát az pont egy szorosabb történet. Tehát megértjük, vagy én legalábbis én megértem a közhangulatot, ebben a műsorban arra próbálunk rávilágítani, hogy mindezek ellenére miért érdemes kitartani a Forma 1 mellett, meg mik azok a tényezők, amik miatt egyrészt meg kell becsülni azt, amit látunk, másrészt pedig mik azok a történetszálok, amik miatt ennek ellenére is érdemes követni még mindig a Forma 1-et.
Igen, itt nyilván akik Max Verstappen rajongói, azok idézőben nem is értik a kérdés felvetést, hogy itt miért nézzük a 2024-es szezont. Hát persze is nyilván csodálatos élmény az, amikor az ember kedvence fölényes győzelmeket arat, én is emlékszem erre 2001-ben milyen nagyszerű dolog volt Mihály Schumacher szurkolónak lenni, vagy 2005-2006-ban mennyire nagy örömmel néztem Fernando Alonso bajnoki hadjáratait, hát mondjuk utóbbi nyilván ennyire domináns nem volt, na de tehát nyilván aki Verstappen szurkoló, annak meg adott a válasz a kérdésre, és a túloldalt csinálhatnak úgy, mintha nem lennének héterek, de hát vannak. Tehát, hogy aki meg szívből gyűlöli Max Verstappent, annak meg bármit mondhatunk arról, hogy mennyire csodálatos értéke van egy ennyire domináns teljesítménynek, hát vagy azt mondja, hogy hülyék vagyunk, mert nincs. Ami szerintem, és akkor én meg itt ez dobnám fel a magam nyitó gondolataként, hogy ami szerintem nem feltétlenül jó az, nem feltétlenül jó dolog, hogy itt 2010 óta eltelt 14 évben a harmadik domináns érát éljük át, mert volt egy Vettel korszak, volt egy Hamilton korszak, és van egy Verstappen korszak, és gyakorlatilag érdemi VB harc, jó, Vettel 4 évéből legalább kétszer volt, de hát ott voltak 16-os Hamilton-Rosberg csata, 21-es Hamilton-Verstappen csata, és azon kívül inkább csak részszezonokban volt VB harc, 22 első szakaszában, vagy ugye 17-18 első szakaszában, de végül aztán ezekből mégsem lett egy ilyen orbitális nagy küzdelem, és szerintem ezért is viseli nehezen, aki nehezen viseli ezeket, ezt az újabb domináns érát, mert tele van a padlás ezekkel.
Igen, ez egyébként az utóbbi, nem tudom, 3-4 évtizedben lett jellemző a Forma 1-re, hogy gyakorlatilag domináns korszakok követik egymást. Tehát azért az első 3-4 évtizedben nem volt ez jellemző, főleg, hogy az még csak-csak, hogy egy-egy éven belül valamelyik csapat vagy versenyző nagyon dominált, de hogy ez hosszan kitartson évekig, vagy akár ugye a Mercedes esetén ugye 7-8 évig, az nem volt jellemző. Nagyjából a 80-as évek végétől vált ez gyakorivá, hogy egymást követték tevén. McLaren korszak, Williams korszak, Ferrari korszak. Ott a 2000-es évek második fele volt az ilyen felüdülés, ott a 2006, 7, 8, 9, ami így tényleg így változatosabb volt, de utána tényleg, ahogy mondtad, 2010-től 13-ig Red Bull, 14-től 20-21-ig ugye Mercedes, és most pedig a második Red Bull korszakot éljük. Emiatt lehet egyébként tényleg nehéz, hogy ahogyan mondtad, 2010 óta gyakorlatilag két vagy három jó közelítéssel olyan szezonunk volt, ahol tényleg kiélezett világbajnoki arc volt.
Hát tulajdonképpen ugye a hőskorban egyetlen egy hosszantartó éra volt a Fangio korszak, csak ő minden évben másik autóval uralta le a mezőnyt. Egy-egy évben persze akkor is voltak domináns produkciók, említhetjük Alberto Ascarit, aki ugye két szezonon át olyat produkált, amit bizonyos szempontból azóta se senki se, bár Verstappen ugye most már az ő rekordjét is átirogatja, vagy ugye ott volt Jim Clark, aki amikor a Lotus nem állt meg alatta, akkor verhetetlen volt, csak ugye ott meg az igazi pusztító dominancia azért nem valósulhatott meg, mert hiába ült a legjobb versenyző a legjobb autóban, de az autó nagyon sokszor megpusztult alatta.
Neki van az a statisztikája, Gergő, erősítsed meg, hogy neki van az a statisztikája, hogy egy darab második helye van, ugye?
21 győzelem, egy második hely. Igen, én azt gondolom, hogy ez mindent elmond Jim Clark karrierjéről. Na jó, de nem, most ne szaladjunk ennyire vissza. Hát ahogy mondod, igen, a 2000-es évtized, a nullás évek második fele volt kivétel nagyjából ez alól, meg persze ott úgy, mint ami 95-től 2000-ig, nyilván azt is lehet mondani, hogy ott volt, nyert domináns produkcióval még hozzá a Benetton is, a Williams is, 98-ban a McLaren is, verhetetlennek tűnt, aztán ugye Schumacher valamit tudott csinálni, tehát ott volt egyfajta változatosság mondjuk 95-től 2000-ig, aztán megkaptuk az arcunkba a verhetetlen Schumacher-Ferrari kombót, és talán azt is hadd vessem itt föl, hogy az idő mennyire megszépíti a dolgokat, nem? Tehát, hogy könybelábat szemmel gondolunk vissza Mihály Schumacher csodálatos éveire, miközben hát 2002-ben, 2004-ben ugyan mégis milyen izgalmakat tudunk felidézni.
Semmi. És ezen a ponton hadd szóljak közbe, mert igazából ez lenne az első labda, amit feladnék így nektek megvitatásra tulajdonképpen, hogy értékeljük a tökéletességet. Tehát szerintem nem attól lesz jó és érdekes egy bajnokság, hogy minél kiszámíthatatlanabb, sőt, szerintem bizonyos ponton túl a szakmai szemmel inkább kimondottan káros, mert hogyha mindig más nyer, mondjuk minden futamon, akkor ott nincsenek erőviszonyok, nincsenek jól mérhető teljesítmények, nincs olyan küzdelem, hogy akkor most én vagyok jobb, de a másik azért küzd, hogy akkor ő legyen jobb, és előbb-utóbb talán mégis jobb lesz, hanem az egy káosz, hogyha mindig valaki más nyer, és nem te szezonról szezonra, hanem mondjuk szezonokon belül is. Persze ez a mostani más szerintem a másik véglet, amikor mindig ugyanaz nyer, de az sem mindegy, hogy ez hogyan történik meg. És ugye beszéltünk már több domináns korszakról, és szerintem Verstappen, valamint a Red Bull mostani teljesítménye azért elég közel áll ahhoz, amire egy erős kifejezést talán, de egy szakavatottabb ember azt kell, hogy mondja, hogy oké, ez szinte tökéletes, és lenyűgözve nézzük azt, mert erről még sok év múlva is beszélni fogunk. És úgy tekintünk vissza majd rá, mint ahogy most tényleg sokan a Schumacher korszakra, vagy Senna korszakra, ez milyen jó volt, pedig hát hogyan lett volna jó, hát ott is mindig ugyanaz nyert. Vagy bármi hasonlóra. Tehát, hogy szerintem próbáljuk meg azt értékelni, hogy most milyen szintű teljesítményt látunk Verstappentől és a Red Bulltól, mert lehet, hogy 10 év múlva tényleg úgy fogunk erre visszatekinteni, hogy mi azt láttuk, és hogy ez nem is volt olyan rossz. Még akkor is, hogyha most mindenki azt gondolja róla, hogy egyébként nagyon rossz.
Itt én erre azt mondanám, hogy mennyire érdekes az, hogy ha most fölvetsz egy ilyet, hogy Max Verstappen van olyan, én még azt még mindig nem mondanám ki, bármit csinál Verstappen egyelőre, hogy ő van akkora autóversenyző, mint Mihály Schumacher. Lehet, hogy pár év múlva ezt fogjuk mondani. Most én eddig még nem mennék, de ha azt mondjuk, hogy amit ő csinál, az nagyjából csak a Schumacher Ferrari és a Hamilton Mercedes pároshoz fogható, akkor ezen most így fölháborodunk, hogy úristen, hogy lehet Mihály Schumacher, mert nem mi, de érted nagyon sokan, hogy lehet Mihály Schumacherrel egy lapon említeni ezt az embert. Hát igen, csak idézzük fel azt, én erre emlékszem, hogy amikor Schumacher nagyon elkezdte halmozni ott a VB győzelmeket, negyedik, ötödik, hatodik, és akkor jött az, hogy ő nagyobb, mint Fangio, meg nagyobb, mint Senna, és ugyanilyen fölháborodás volt, hogy lehet ezt a suhancot így egy lapon...
Meg hát a Ferrari-val könnyű, hát ilyen autóval, meg ilyen csapattal, hát milyen könnyű dolga van Schumachernek, hát nincs másik, is ellenfele.
Ez szerintem egy másik téma, és valahol azzal, hogy most Verstappen uralkodik, már Hamiltonnak is elkezd egy ilyen nosztalgia kialakulni, nyilván a hétereket leszámítva, Hamilton irányába is, hogy hát azért Hamilton és a Mercedes csak jobb volt, mint Verstappen és a Red Bull. És majd amikor 6 év múlva hasamra ütök, Andrea Kimi Antonelli veri végig a világot a Mercedes-szel, akkor lehet, hogy majd ugyanígy fognak az emberek nosztalgiázni Verstappen, hogy hát azért az valami volt, de hát most ez a kölyök mit akarít. Tehát, hogy valószínűleg csak az idő távlatában lehet helyén kezelni ezeket az embereket, meg teljesítményeket.
Én arra a fél gondolatra csatlakoznék rá, amit Tomi mondott, vagy nem feltétlenül mondtunk ki még így egyértelműen, csak a múlt heti pitfallban, hogyha jól emlékszem, hogy talán Verstappen áll a legközelebb ahhoz, amit kvázi tökéletes teljesítménynek lehet nevezni a Forma 1 történetében. Tehát ennyire megingathatatlan csomagot, és most a Verstappen Red Bull teljes csomagról beszélek, nem láthattunk még a Forma 1-ben, és itt a versenyző teljesítményéről, az autó teljesítményéről, az autó megbízhatóságáról és a csapat produkciójáról együttesen beszélek. Azt gondolom, hogy ilyen ütésbiztos kombinációt még soha nem láttunk. És ez nem jelenti azt, hogy most van a legnagyobb fölény, mert szerintem nem most van technikai szinten a legnagyobb dominancia Forma 1-ben. Egyrészt az első évtizedekben, vagy akár itt az említett korszakokban is, mondjuk egy Williamsnek a 90-es évek elején, vagy a McLarennek 88-ban sokkal nagyobb fölénye volt technikailag, köridőben mérhetően az ellenfelekhez képest. Vagy csak egy közelmúltbeli példa, ezt nektek is bedobtam már itt a közös csetünkben, a Mercedesnek az első évei, mármint itt a turbó korszakban, azok szerintem technikailag fölényesebbek voltak, mint amit most a Red Bull nyújt. Ugye 2014-es Bahreini nagydíjra szerintem sokan emlékeznek, ugye az volt az első verseny, amin igazán összecsapott Hamilton és Rosberg. Ott az volt
és a még futamon, szerették hogy... egymást.
És még viszonylag szerették egymást, igen. Ott ugye az volt, hogy 10 körrel a vége előtt állt ki a biztonsági autó az emlékezetes Gutierrez-Maldonado féle baleset után. Tehát 10 körös sprintünk volt a végén gyakorlatilag, és a leintéskor a Mercedesek 24 másodperccel voltak a dobogós Perez előtt. 24 másodperccel.
Hogy még csatáztak is egymásra.
Igen, hogy közben ugye többször is oda-vissza előzgették egymást. 10 kör alatt 24 másodperces előnyt alakítottak ki, az körönként több mint 2 másodperc legjobb indulattal is. Na, ilyen fölénye most nincs a Red Bullnak, hogyha megfeszülne Verstappen, akkor se tudna körönként 2,5 másodpercet adni senkinek. Tehát
technikailag... Vagy a 90-es évek elejé Williams, amit mondasz, tehát hogy az konkrétan egy űrhajó volt a többihez képest az aktív felfüggesztésével, meg a többivel. Tehát az mintha egy másik kategória lett volna, hogy nem a Forma 1, hanem egy külön valami.
Igen, Forma 1 plusz.
Igen.
Igen. Ami változott, ugye, az a megbízhatóság. Tehát a Red Bull, mint csapat és mint autó is gyakorlatilag megingathatatlanul működik. Nem nagyon vannak műszaki hibák, vagy csapathibák, vagy bármi ilyesmi. És egyébként ilyen szempontból én megértem azokat, akik azt mondják, hogy ez a dominancia rosszabb, vagy unalmasabb, mint a korábbiak, mert egész egyszerűen nincsen benne a kiszámíthatatlansági faktor. Tehát ezt szerintem mondtam a múlt héten, elhangzott tőlem ez a mondat, hogy egyszerűen nincs olyan forgatókönyv, hogy ne Verstappen nyerje a futamot. Tehát ha csak valamit nagyon nem néz be a Red Bull Szingapúrban, akkor itt nem nagyon vannak olyan lehetőségek, hogy ne ő nyerje. Nyilván, de mert nem hibázik Verstappen, tehát arra se lehet bazírozni, hogy na majd egyszer a falnak meg. Mert nem megy falnak. Tehát,
megbízhatóság általánosságban is nagyon sokat fejlődött, de Red Bullnál tényleg kiemelkedő. Ugye Verstappen utolsó kiesése 2022 Melbourne, és az utolsó vezetői hiba miatti kiesése, ne nyissuk meg a vitát, de szerintem azért 21 Monza talán annak nevezhető, hogy ott inkább ő volt a ludas, mint Hamilton abban az ütközésben, Silverstone-ban meg inkább Hamilton talán, de hogy azóta nem volt kiesése annak a Verstappennek, akire tényleg jellemző volt az első éveiben, hogy bármilyen pokoli gyors, azért hibázik. Nagyokat igen. Tud hibázni.
És
a Grosjean ütközés pontjában például.
Bocs, ezt akartam csak mondani, hogy olyan, mint ez, hogy nagyokat hibázni, ez is fontos, mert szerintem most kicsiket sem hibázik Verstappen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy elrontott egy időmérőskört, nem lehet azt mondani, hogy Verstappen elront egy kerék a kerékereni csatát, ugye hát nem is sok van neki nyilván, de amikor esetleg mégis, akkor sem hibázik bele, jól méri fel a dolgokat. Nem ront el stratégiát tulajdonképpen, nem emészti föl a gumiait idézőjelben, mondjuk idő előtt, vagy tehát semmi olyat nem csinál, amivel a saját esélyeit minimálisan is csökkentheti. És az, hogy ugye az az érvünk most ebben a szegmensben, hogy azért nézzétek a szezont mégis, mert hogy a szemetek előtt játszódik a történelem, hogy Verstappen és a Red Bull milyen teljesítményt nyújt, ezt azért támasszuk alá azzal is, amiről itt beszélgettünk már korábban, hogy és ez most nem Checo Perez bántása a mi részünkről. De meg kell nézni, hogy ugyanezzel a domináns autóval Checo Perez milyen teljesítményt nyújt, és akkor azt hiszem azért arra tudunk választ kapni, hogy mennyire különleges az, amit Verstappen csinál.
Nézzétek, Checo Perez ugye most a top 3-ból rajtolhatott, ezt az előző 19 versenyen másodszor tehette meg. Dobogókat azért szerez, igen, tavaly kevesebbet, idén egyelőre, ugye 2-ből 2 második hely, de 19 versenyből, vagy 19 időmérőből kétszer végzett az első 3-ban. Azzal az autóval, amivel meg Max Verstappen 19-et nyert a legutóbbi 20 versenyből. Tehát ha csak az autó múlik, akkor nem, mert akkor Checo Pereznek egy ilyen domináns autóval tükör simán kellene másodiknak lennie. Igen, meg lett például tavaly is a bajnoki ezüstérem, de emlékszünk arra a tavalyi szezonra, hogy az meg bizonyos szempontból vállalhatatlan volt, mert nem tudott ezzel az autóval, és azt senki nem várja, hogy Max Verstappen győzze le, de ne legyen már 8. hely az átlagos rajthelye, mert ugye tavaly az volt. Annó Balog Tobi, te emelted ezt ki, hogy 10x éve nem volt a Red Bull egyetlen versenyzőjének se ilyen gyenge átlagos rajthelye. Beleértve Pierre Gaslyt és Alex Albont, akik azért csúnyán megégették magukat.
Hát konkrétan azóta, amióta a Red Bull élcsapatnak számít, ugye David Coulthard volt az utolsó még 2008-ban, akinek ennyire rossz volt az átlagos rajthelye. Abszolút igen. Még egy gondolat, ugye a mezőnynek a szorossága, az ugye azt is felszokták hozni, hogy mennyire szét van szakadva a mezőny. Ugye mekkorák a különbségek a csapatok között. Na ez a, nem szeretem ezt a szót se, de ez a legnagyobb bullshit a világon, a korábbi korszakokhoz képest. Bahrainben alig picivel több, mint egy másodperc volt a Q1-ben az időkülönbség az egész mezőnyben.
Na most egy csak Gasly, azt hiszem csak Gasly volt kívül egy másodpercben.
Ja. Na most régen, mondjuk amikor az első magyar nagydíjat rendezték, azt csak azért mondom, hogy ezt nem olyan rég néztük meg ismerősökkel, az 1986-os magyar nagydíjat, hát egy másodpercen belül 3-an, 4-en szoktak lenni, és ugye talán az is elhangzott múltkor, hogy az ott abszolút jellemző volt, hogy ilyen maximum 3-an, 4-en érnek be körön belül a versenyen. Tehát azért ez is kicsit így más megvilágításba helyezi azt, hogy mennyire szoros vagy nem szoros a jelenlegi formány, mert szerintem minden eddiginél szorosabb a jelenlegi harc. Én szerintem, én ezt akarom a magam részéről kiemelni, hogy az változott a korábbi időszakokhoz képest, hogy sokkal biztosabbak lettek a csapatok. Tehát egyrészt a megbízhatóság is, másrészt meg mindent ki tudnak számolni előre. Ebbe nem akarok ebbe az irányba elmenni, csak hogy ez is egy kvázi az unalmasságot fokozó faktor, hogy mindent előre meg lehet mondani, meg ki lehet számolni. Tehát nem nagyon tudnak váratlan események történni.
Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy én meg ebbe azért vagyok mindig egy picit a másik oldalon, a lövészárok túloldalán, hogy egy korábbi műsorunkra visszautaljak, mert szerintem meg, hogyha valaki az autósportot szereti, és az autósport értékét, mint autósportot próbálja értelmezni, meg értékelni, akkor azért ott nem a kiszámíthatatlanság legyen a cél. Tehát ott nem attól lesz jó valami, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Az egy jó dolog, kell hozzá, hogy legyenek esélyesek, legyen több esélyes, legyen csata, stb. De úgy például nekem ez a szabadedzéses, meg tesztnapos, meg bármilyen aggályom is ez, hogy de igen, adjunk mindenkinek időt, meg lehetőséget, hogy a lehető legjobban felkészüljön, mert akkor tudja a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, akkor lehet őket a legjobban összemérni. És ezért mondom azt, hogy, és akkor nem a véletlen faktor van benne, meg a magszerencse, meg a stb., hanem sokkal inkább kidombarodik az, hogy ki milyen munkát végez. És az autósport számomra, vagy nekem, leginkább erről kellene, hogy szóljon, hogy ezt tudjuk jól lemérni. És ezért nem szeretem azt, amikor úristen, most ezredeken múlik valami, és szenzációs dolgok történnek, mert hárman vannak, nem tudom, egy tizeden belül. Igen, az tök jó, csak ott lehet egy pillangó múlt az, hogy ki az első és ki a harmadik, és az meg hosszabb távon szerintem nem egészséges. Ezzel nem azt akarom mondani, mondom, hogy az ugye jó, hogy Verstappennek ekkora előnye van, csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül akkora nagy tragédia az, hogy egyértelműen látszanak az erőviszonyok, és amit Tomi mondasz abban, nagyon igazad van, megint csak, hogy igen, de hogy régebben hát ennél sokkal esélytelenebbek voltak, hát, és nem is kell visszamenni 86-ig, csak a Mercedes korszak elejét, ha megnézzük, hát ott sokszor előfordult az, hogy a két Mercedes ment egymással az első helyért, úristen, milyen jó verseny van, mögöttük pedig az égvilágon semmi nem történt, és a harmadik helyezett már kapott körönként, nem tudom, 7 tizedet, a negyedik meg 1 másodpercet. És akkor ez jó verseny, mert szerintem nem az ez sem. Tehát, hogy valahol a kettő között kellene megtalálni ezeket a dolgokat. Nem tudom, van-e még mondani valótok
nekem,
ehhez a részhez?
Én rád szeretnék reflektálni annyiban, és itt lehet, hogy most sok nézőt, kommentelőt is képviselek ezzel, hogy amit mondtál, hogy a kiszámíthatatlanság az nem feltétlen az autósport igazi lényege, azért mondjuk ez is csak egy vélemény. Egy valid vélemény. De most tényleg, tehát, hogy ez egy teljesen valid vélemény, de közben meg...
Nem a többség azért... véleménye, ezt én tudom. Tehát hát ezzel tisztában vagyok, hogy,
nem.
Hogy ez nem. Ebben a stúdióban is kisebbségben vagyok ezzel a véleményen.
De szerintem hogy... kombinálni lehet a kettőt egyébként, ez csak az én gondolatom. Tehát lehet,
igen.
Hogy mire emlékszünk szívesebben 2015-re vagy 2012-re, hát én 2012-re leszámítva persze azt a gyalázatos szezonzárót, de... ami egyébként szerintem bizonyos szempontból, miközben tényleg a kiszámíthatatlanságot a szezon elején megvalósult, és az nyilván már valahol túlzás volt, hogy 7 versenyző nyer. 7 versenyző nyer 7 futamot. De közben meg egy annyira gyönyörű történet volt, VB harc utolsó pillanatig, úgy, hogy nem egyforma dinamikája volt a két bajnokaspiránsnak, mert a legjobb autó Vettelé volt, szerintem Vettelnek egyébként nem az volt a legjobb szezonja, én azt gondolom, hogy abban a szezonban Alonso jobb teljesítmény nyújtott nála, de a Ferrari meg bizonyos szempontból nem érdemelt volna VB címet, és tulajdonképpen a leggyorsabb autó mindeközben a McLaren volt, csak hát voltak bajok. Úgyhogy szerintem ennek ugyanúgy van értéke, egy ilyen küzdelmet ki tud megnyerni, még akkor is, ha igen, a vakszerencs és a véletlen nagyobb szerepet játszott benne, mert a VB címet gyakorlatilag eldöntötte az egyik szemszögből nézve, hogy Alonsót kétszer kigolyózták a rajtnál, de ha meg Alonso nyer, akkor meg lehet azt mondani, hogy Vettel motorhibája döntötte el a VB címet, meg időmérős
kizárás. Ezek azért hosszabb távon kiegyenlítődnek, vagy azért, tehát egy hosszú szezonban nem lehet azt mondani, hogy egy darab hiba, bármilyen hiba is az volt a döntő.
Nem, csak azt mondom, hogy bármelyik esemény máshogy van, akkor más a vége. Tehát, hogy elég volt egy-egy eseményt megváltoztatni, ide vagy oda, hogy más legyen a végeredmény. Lásd mondjuk 21 Hamilton Verstappen, az, hogy dölt el, és annak mennyi volt a sportértéke, az ugye megint egy... Arról lehet beszélgetni.
Egy különadás lesz majd, Gergő, egy ilyen retroadás.
Egyébként...
Igen.
Akkor fognak... 50-en feliratkoznak ránk, és 200-an le.
Igen, ez nagyjából. Lesz. Még egyetlen aprócska gondolat, csak ami így általánosságban megfogalmazódott bennem, így a Forma 1-es dominanciák miatti panaszkodás kapcsán, hogy érdekes módon, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy más sportokban annyira nem jellemző ez, hogy ha valami domináns teljesítményt látunk, akkor amiatt panaszkodunk, és nem pedig éltetjük azt, hogy micsoda kiemelkedő produkciót látunk. Most, ami benne megfogalmazódott, az az atlétikában ugye Usain Boltnak a az nagyjából egy évtizedet felölelő dominanciája a 100 és 200 méteres sprinteken, ott soha nem hallottam azt, hogy jaj, de hát úgyis megnyeri a Bolt, miért nézzük a 100 métert, mondjuk az nem másfél óra van, hanem ugye 9 másodperc, 58 másodperc.
Meg nem hetente van, és ott mindig csak sprint van, ha már itt tartunk, nincs nagy díj.
Igen. Szóval, hogyha belegondoltok, ott ugye soha nem hallottuk ezt, hanem, hogy na, akkor most lesz-e világcsúcs, vagy nem. Most mégse arról beszélünk Verstappennél, vagy a többség nem arról beszél, hogy na, mennyi futamot fog zsinórban nyerni, és milyen rekordokat fog megdönteni. De ugyanezt tudom mondani, a teniszben is ugye a nagy hármasnál ott sem panaszkodtunk, hogy mindent Djokovic, Federer és Nadal nyer. Mondjuk ott ugye
hát, mert az három nem volt. Egy.
Igen.
Hát ezt igen. Most akkor ugorjuk is, szerintem.
Igen.
Volt
igen.
Esetben szerintem azért más, és csak egy-két percet beszéljünk akkor, ha már földobtad így más sportákról. Volt szerintem egy olyan karakter volt, akit nehéz volt nem szeretni, maga a figura. Tehát én nem nagyon emlékszem ilyen Bolt héterekre, mint akár Hamiltonnal, akár Verstappennel, akár korábban Schumacherrel szemben, plusz neki bármilyen izé, de kimondtad a lényeget, neki volt egy ellenfele, az óra és a világcsúcs. Tehát abban az volt a nagy esemény, amikor Usain Bolt két évente csúcsformában odaáll egy olimpiai vagy egy VB döntőbe, hogy lesz-e világcsúcs. De mondjuk azért én emlékszem más sportákból hasonlóra. Michael Phelpsnek szerintem már jóval több ellenszurkolója volt, és szerintem nem csak Magyarországon, nyilván Magyarországon külön cselászló miatt, ez egy külön történet. De, és őszintén szólva, nekem is, amikor a 17. olimpiai aranyát nyerte Michael Phelps, az összes hócipőm tele volt már vele. Meg azért, ha megnézzük, a Guardiola féle Barcelonának sem csak a
rajongója. Ezt akartam mondani.
Hanem azért.
Ezt akartam mondani, igen. Én egyébként a Guardiola féle Barcelona nagy rajongója voltam, úgyhogy én ezt közelről néztem végig azt, és ott is ugye az volt, hogy de nem volt panaszkodás, hogy ne nézzünk Barcelona meccset, mert úgy is nyernek. Tehát azt hiszem 10 év alatt, most ezt nem tudom pontosan, de 10 év alatt 8 bajnoki címet nyert, nem a Guardiola éra, hanem ott az a Barcelona.
Egy hosszabb időszakban.
Igen, tehát ugye nagyjából ilyen 10-ből 8. És ott is volt olyan év, amikor ugyan volt Real Madrid, de nem volt semmi köze a Barcelonához. Volt, amikor igen, és szoros volt, meg volt, amikor semmi köze nem volt. És nem azt mondtuk, hogy ne nézzünk Barca meccset, hanem nézzük a Hetafe Celta Vigót, mert egyébként az már milyen szoros és tök jó meccs lesz, hanem nézzük meg a Barcelonát, mert jó nézni, amit csinálnak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog itt a Verstappen éra kapcsán is, hogy biztos, hogy unalmas bizonyos szempontból, másrészt meg tök jó nézni azt, hogy mennyire magas színvonalú az, amit csinál ő is, meg a csapata is.
És szerintem, ha már itt a Hetafe Celta Vigót említetted, akkor ugye emellett itt az F1-ben viszont szerintem igenis lehet nézni, vagy legalábbis az Atletico Sevillát. Tehát hogy a második helytől lefelé, aztán nehogy az legyen, hogy idén a harmadik helytől lefelé, bár egyelőre azért még Perez 2-ből 2 második helye arról nem győzött meg, hogy ő ezt ilyen szépen fogja lehozni. Tehát, hogy Verstappen mögött meg igenis elképesztően jó szezonunk volt tavaly, és szerintem idén is egy nagyon-nagyon érdekes szezon vár ránk. Nyilván, igen, persze. És csak az, hogy sokat elvesz igen, az, hogyha a győzelemért igen. Nincsen küzdelem.
Igen, de ezt akarom még bedobni. Pontosan ezt akarom még bedobni nektek, és akkor tényleg beszéljünk még erről egy adagot, hogy nem csak akkor jó egy verseny vagy egy bajnokság, ha az első helyért zajlik kiélezett csata. Nyilván a legtöbben azért ülnek le a tévé elé, hogy megnézzük, hogy ki fog nyerni, és ugye tudjuk előre, hogy ki fog nyerni, akkor ez eredményezi ezt a hangulatot. De arra biztatnánk mindenkit, vagyis én a magam részéről biztos, hogyha nem csak azt nézzük, hogy ki az első, mert egyébként soha nem volt, még amiről beszéltük is, de soha nem volt szerintem ennyire szoros, hát akkor nem az elsőtől, a másodiktól az utolsóig mondjuk a mezőny, és itt megvan a kiszámíthatatlanság, még hogyha azért látszanak is az erőviszonyok, hogy ki mire lehet képes, de azért itt egy jobb futam, egy jobb beállítás, egy kis szerencse, kis bal szerencse azért nagy felfordulásokat tudnak okozni, és most tényleg szoros a mezőny, és ugye ezen belül is, és nem csak azt kell nézni, hogy most akkor itt fél másodpercet kapott valaki, vagy 7/10, vagy sokkal szoros volt, vagy nem, hanem egyébként is egy csomó érdekességet, sztorit, olyan szálat lehet figyelni, ami egy olyan embert, aki az autóversenyzést szereti, az foglalkoztat, és érdekli, hogy akkor ezzel mi lesz, meg hogy lesz. tényleg lehet itt mondani, ha csak az idei szezon nézzük is, hogy hát eredetileg erről beszélünk, hogy Hamilton utolsó szezonja a Mercedesnél hogyan alakul, vagy mi lesz az a, most csak ilyen bedobálok random dolgokat, aztán hogy ti megvitatjátok, hogy mi igaz ebből, de most az Alpine szétesését látjuk például, ez mekkora történet tud lenni, vagy ez lesz az a szezon, amikor, jó, most ez nem autósport nyilván, de hogy felbomlik a Red Bullnak a megbonthatatlannak hitettsége? Ez lesz az a szezon, amikor Sainz és Leclerc kis túlzással vérre megy majd egymással a Ferrari-nál? Vagy ez lesz az, amikor Fernando Alonso ténylegesen visszavonul? Tehát, hogy szerintem egy csomó olyan dolgot érdemes nézni, vagy érdemes lehet nézni, figyelni, ami nem az első helyhez kötődik, hanem mögötte zajlik. És nyilván akkor lenne a legjobb egy szezon, hogyha az első helyről tudnánk beszélni minden héten, de ne legyünk tehetetlenek, azt megbeszéltük az előbb, hogy az első hely sorsa az most mitől tud esetleg érdekes lenni, és sok minden lehet, ami nem az első hely, de érdekes.
Én azt dobnám föl, hogy Racing ide kapcsolódik. Ugye, hogy miben bíz... hogy miben bízhatunk? Mármint mindannyian miben bízhatnak azok, akik azt szeretnék, hogy a Verstappen dominanciája véget érjen. Bizonyos szempontból én is ezt szeretném, hozzátéve nem azt, hogy ne legyen többé világbajnok Max Verstappen, legyen csak, de nem bánnám, ha úgy lenne világbajnok, hogy azért mással is küzdenie kell, és nem csak azzal, hogy elne aludjon verseny közben. Tehát, hogy mire lehet alapozni azt, hogy ez a dominancia véget ér, nyilván egyszer lehet bízni 2026-ban, és most, és ez úgy is kapcsolódik ahhoz, amit felvetettél, hogy tulajdonképpen most látjuk 2026-nak a felépülését, amikor érkeznek az új autók, hogy oda melyik csapat milyen előjelekkel, és melyik versenyző, melyik autóban, melyik csapatnál fog majd ebbe az új érába megérkezni. Tehát nyilván abban lehet bízni. Abban lehet bízni, és ezt most nem úgy mondom, hogy én ebbe bízok, csak ugye egy másik lehetséges vége ennek a dominanciának, hogyha, ahogy mondtad, szétesik a Red Bull Racing. Hogyha Max Verstappen eligazol onnan. Vagy ha ő nem, de páran lelépnek a kulcsemberek közül. És ugye még egy, amit egy-két hete mondtam szerintem valami kapcsán a Pitfallban, hogy azért azt ne feledjük, hogy a Mercedes dominanciája a legdominánsabb évük után ért véget, mert számszakilag 2020 volt Lewis Hamilton legfölényesebb világbajnoki szezonja, és 2020 után lett vége ennek a történetnek úgy, hogy nem volt nagy változás.
Nem volt nagy változás, és mégis 2020 szezonzáróján visszatekintve láthattuk annak a jelét, hogy az a Red Bull és Verstappen szintet lépett a 2020-as év korábbi részéhez képest. Nem? Te nem láttad?
Nem. De én nem ezt láttam. Én azt láttam, hogy Lewis Hamilton visszaruhant az autóba a COVID-fertőzés után, és azt se tudta, hogy melyik irányba közlekedik azon a szezonzáron. Tehát én inkább ezt láttam ott, hogy ott egy legfőjebb 50%-os Hamiltont láttunk. Na mindegy, de a nagy egészet tekintve meg nyilván igen. Meg az biztos, hogy 2020-ban a Red Bull azt mutatta, hogy ha valaki képes a Mercedes-szel fölvenni a versenyt, akkor ők. És nyilván ez is egy nagy kérdés az idei évnek, hogy jelen pillanatban nyilván a Ferrari tűnik ebben a pozícióban lenni, de ahhoz még nagyon az elején vagyunk, hogy ezt kijelentsük. Hogy például, és nekem az első számú jelöltem a McLaren jelenleg, nem tud-e, nem a Red Bull-lal egyelőre, de a Ferrari-val nem tudja fölvenni a versenyt a szezon egy későbbi szakaszában. Meg aztán ki tudja, lehet, hogy a Mercedes is egyszer csak majd beszélgettünk róluk tegnap előtt ugye a hagyományos pitfallban, hogy esetleg lehet, hogy ők is megértik az autójuk működését, mert a Toto Wolff arról beszélt jelenleg, ezt azt nem értenek benne. És ugye ez az egyik nagy kérdés az idei szezonnak, hogy elő tud-e lépni valaki, akár csak olyan státuszban, hogy számoljunk azzal, hogy jövőre akár kihívó is lehet.
Meg ugye egy olyan várakozó álláspontra, hogy ha megtörténik a Red Bull robbanás, vagy Verstappen eligaza, vagy bármi, akkor ki lesz igazából a pole pozícióban arra, hogy lecsapjon erre a lehetőségre. Úgyhogy szerintem, amit mondtam az elején, hogy igazából az első hely mögött ezekre érdemes figyelni, vagy ezért érdemes azt nézni, hogy jó, és ha leveszük a Red Bullt, akkor mi van mögötte, mert előbb-utóbb a Red Bull le fog onnan kerülni.
Persze. Igen, egyrészt, másrészt meg, hogyha most tényleg úgy tekintünk erre a mostani szezonra, hogy az első helyet letakarjuk a tévé kijelzőjén, hogy nem nézzük, hogy Verstappen vezet, akkor mögötte viszont nagyon változatos lehet a csata, és erre szerintem a McLarennek a tavalyi feltámadása a jó példa, hogy lehetnek váratlan fordulatok egy szezonon belül. Azt én nem tartom reálisnak, hogy a Red Bullt elkapva legyenek itt váratlan fordulatok 2024-ben, de a mögötte zajló csata, ami azért ugye egyrészt a csapatok szempontjából marha fontos, ugye a konstruktőri világbajnoki pontokért, vagy hát helyezésekért osztják a pénzeket, amik nagyon fontosak. Meg amúgy is érdekes szerintem a tavalyi szezont ezt mentette meg az én szememben, hogy a Verstappen-Red Bull kombináció mögött elképesztően változatos volt a csata a többi, vagy a másik négy üldöző top csapat között. Tehát ott ugye kezdődött úgy az év, hogy az Aston Martin tűnt a másik, kezdődött úgy az év, hogy azt gondoltuk, hogy az Aston Martin csak játsza, hogy a második leggyorsabb csapat, aztán kiderült, hogy tényleg...
Na, de eljátszották.
Igen, egész sokáig eljátszottak ezzel. Aztán ugye voltak versenyei, jó versenyei a Mercedesnek, a McLaren ugye föltámadt a szezon közepén ott Silverstone magasságában, és amúgy az év végére meg az volt az ember érzése, hogy amúgy meg a legstabilabb és egyenletesebb fejlődő teljesítményt a Ferrari mutatta. És ugye ez most nagyjából így 2024 elejére be is bizonyosodott, hogy talán bennük van a legtöbb potenciál így a Red Bull mögötti bolyt illetően, de ezek folyamatosan változhatnak akár versenyhétvégéről versenyhétvégére, egyrészt a pályák kapcsán, a pálya karakterisztika kapcsán, hát azért Bahrain és Jidda is között, sorrendben mondani szavakat, tehát a két első futam között is voltak különbségek,
persze.
És akkor még nem beszéltünk a fejlesztési versenyről, ami majd igazából később fog beindulni, és az is megkavarhatja az erősorrendet.
Az is milyen érdekes például, ahogy a tavalyi év második feléhez képest, hogyha az interlagosi dobogót nem számítjuk, hogy ugye az Aston Martin, mintha kezdene visszajönni. Aztán majd meglátjuk, hogy mert Bahrainben nem voltak olyan jók, itt meg azért elég jó volt Fernando Alonso, ugye negyedik rajthely és ötödik hely, azt nem nagyon kell megmagyarázni.
Hát ugye Strollnak is jó hétvégéje volt, amíg összeállította magát, hiszen meghallgattuk.
Hát ő mondta, meg Mike Reck is mondta. Na mindegy, tehát hogy az Aston Martin most akkor tényleg meg tud-e ragadni, legalábbis ebben az élbolyban, hanem is a közvetlen élmezőnyben nagyon jó kérdés az, hogy Lewis Hamiltonnal lesz-e még idén valami, mert jelenleg olyan kiégetnek tűnik, mint még talán sose életében, és jelen pillanatban erről is beszélgettünk tegnap, tehát most aztán maximálisan érthető az a Ferrarihoz szerződés. Egyre érthetőbb.
És az én bold predictionöm is szerintem kezd alapot kapni, amit ugye az Autosport és Formula magazin évelei jósdájában tettem, az a bátor tippem, hogy Lewis Hamilton nem csinálja végig a szezont a Mercedesnél. Nem mondom, hogy ez most teljességgel totálisan reálissá vált, de azért nem érzem rossznak egyelőre ezt a bátor tippemet.
Te szereted tippelgetni, mert tavaly Perezre mondtad ugyanezt. Na mindegy.
És azzal se álltam messze, valószínűleg egy ponton egyébként.
Nem. Szóval, hogy na, lényeg, ami lényeg, hogy vannak itt nagyon-nagyon érdekes, izgalmas történetszálak, és emellett pedig igen, minden egyes domináns korszak véget ért. És tényleg 2020-nak úgy az őszén, hogy gondolta volna valaki, hogy 21-et nem viszi el Hamilton és a Mercedes. Amikor az emlékezetek vissza, ott volt az a plusz narratív, hogy 22-ben jönnek az új autók, most itt Covid volt, gyakorlatilag 21 az így elengedős lesz mindenkinek. És hát ehhez képest abban a szezonban ért véget ez a tényleg elképesztő és az F1 történetében példátlan hosszúságú széria. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2024, igen, Max Verstappené. 2025-öt még ne adjuk oda nekik. Majd október-novemberben már majd odafogjuk, de még ne.
Meg egyébként ugye 24-et is odaadhatjuk Verstappennek az első helyet, de ugye arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy de amellett azért érdemes mással foglalkozni. Tehát, hogy ne igen. Azt legyen, hogy akkor 25-re jöjjünk vissza.
Meg amit mindenképpen ki akarok emelni, amit mindig is, amiért is nézünk sporteseményeket, az, hogy sosem tudhatod előre, hogy nem történik-e valami váratlan. Oké, ezzel most ellent mondok a 25 perccel ezelőtti mondandómnak, hogy ugye csökkent a kiszámíthatatlansági faktor. Viszont akár csak erre a hétvégére belegondolva, ti péntek reggel úgy keltetek fel, hogy be fog mutatkozni a 18 éves Brita Ferrari-ban? Nem gondolom. Tehát mindig történhet valami olyan, amire érdemes odafigyelni, nem csak a Forma 1-ben, hanem általában bármilyen sporteseményen, de most a Forma 1-ről beszélve, sosem tudhatod, hogy mi fog történni. És lehetnek ilyen váratlan, érdekes történetszálak. Most ugye Berman bemutatkozása ilyen volt például. tavaly Lawsonnak a bemutatkozása, vagy most nem is csak így a sérülések, vagy ilyesmik miatti bemutatkozása, sose tudhatod, hogy mi fog történni.
Ugye a mezőny második feléből a ház szerez pontot elsőként.
Igen. Na, nekem például ezen a futamon...
Hol volt ebben logika ez a szezon előtt?
Nekem ezen a futamon kifejezetten tetszett az a 12-től 16. helyig zajló vonatozás, ami csata meg, tehát ugye, amiről beszéltünk is a Bitbolban, hogy igen, hogy nekik nem tetszett. Nekem az egy érdekes szála volt ennek a futamnak, tehát szerintem lehet találni érdekességeket a teljes Forma 1-es szezon nézve, és meg az egyes versenyeket, vagy versenyhétvégéket tekintve is.
Csak azzal az elvárással kell leülni, hogy tehát ne az alapján mérjünk jelen pillanatban dolgokat, hogy vajon mennyire van közel Max Verstappen ez a második helyzet, vagy a harmadik helyzet, mert akkor csalódni fogunk. De ha az érdekele csak az első hely, akkor meg tényleg azt kell értékelni, amiről a korábban beszéltünk, hogy jó, de ezek olyan első helyek Verstappentől, amit tényleg ez a tanúi vagyunk annak, hogy milyen nagyságok születnek a szemünk előtt. Nem akarok egy másik Tamás valamivel bármit is verni, de hogy értitek, tehát hogy műsoridő, úgyhogy kanyarodjunk rá szerintem az utolsó kérdéskörömre, amit még szeretnék nektek feltenni. Mit gondoltok, mennyire erősít rá erre a most tapasztalható elégedetlenségre az, hogy immáron 24 futam szerepel a naptárban, 24 hétvégét töltünk azzal, hogy ezt nézzük, van 6 sprint, amit hát ugye szintén értelemszerűen úgy kezdünk, hogy Max Verstappen fogja megnyerni. A szezonnak egyébként már csak nagyjából a harmada zajlik ilyen megszokott európai helyszíneken, megszokott európai időzónában. Folyamatosak az újítások.
Napon.
Na, ráadásul igen. Folyamatosak az újítások, mindig átalakítanak valamit, és olyan dolgok kerülnek előtérbe sokszor egy Forma 1-es közvetítésben, vagy akár a hírekben, ami amúgy egy átlag Forma 1 rajongót egyáltalán nem érdekel. Szóval összegezve túl sok lett-e a Forma 1-ből, és hogy ez nem az az F1 már, ami volt korábban, ezért egy olyan ember, aki csak mondjuk vasárnaponként ülne le futamot nézni, egyébként meg a szalagcímeket nézi, egyszerűen nem tudja befogadni ezt a dolgot, és úgy van vele, hogy ezt se értem, azt se értem, ezt se jó, meg azt se jó, meg ráadásul még mindig Verstappen is nyer, minek nézzem?
Ez, ugye mi talán mondhatjuk, hogy nem ez a kategória vagyunk, aki csak így leül vasárnaponként vagy szombatonként nézni a futamot, de a magam példájából kiindulva, amiket itt felsoroltál, hogy ez belejátszik ebbe a negatív ellenérzésekbe, én abszolút azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy ezek így egymásra halmozódnak szerintem. Én sokszor el szoktam mondani, pedig most már ugye külön meg is lett kérve, hogy ne beszéljek erről, hogy a 24 futam szerintem elképesztően sok. Tehát az egész egyszerűen kiveszik a Forma 1-nek az exkluzivitása, vagy ez az a jellege, mint ami megvolt a mi gyerekkorunkban, vagy Gergőnek a fiatalkorában, ugye ő már nem volt akkor gyerek, hogy nagyjából két hetente volt futam. Tehát ennek volt egy ilyen ünnep jellege, vagy egy
amikor
ilyen...
Amikor gyerek voltam, akkor is ugyanilyenkor volt futam.
Akkor még kevesebb futam volt, igen.
Csak akkor még fáncsó mindenre a másik útban.
6-8 is benne volt az Indy 500, igen.
Ennyire azért nem akartam beszólni, de igen. Szóval, hogy szerintem kiveszik a Forma 1-nek ez a... Tényleg én ezt tudom mondani, hogy ilyen ünnep jellege. Tehát, hogy tényleg nekem az volt a gyerekkoromban, hogy megvolt a vasárnapi ebéd, rántott hús, minden, és utána leültünk megnézni a Forma 1-et. És akkor ennek volt egy ilyen, tényleg, hogy na most ezen a hétvégén van Forma 1, ezen a hétvégén meg nincs. Most ugye ez az üteme nincs meg ennek az évnek, hanem mert futam van, sprint van, és ugye ráadásul tényleg cirkuszt csinálnak belőle Las Vegasban, meg aztán Miami-ban pláne, mert nekem valahogy egyébként Miami sokkal jobban kiveri a biztosítékot. Igen. Nekem valahogy egyébként tényleg Miami jobban kiveri a biztosítékot, mint Vegas, nem tudom, hogy miért.
A stadionban, világban.
Igen, tehát...
Meg a mi oázis, vagy mi műlagúna.
Mi oázis? Azt nekiabban, azt megcsinálják Jeddában, igen, a sivatag közepén.
De ott van igazi.
Igen. Szóval ezek szerintem, ahogyan Tomi felvetette, szerintem ezek valóban mind egymásra rakódnak, és akkor ezen verjük le a végén, hogy de amúgy még ráadásul nincs is verseny a győzelemért.
Hát, akkor most na végre ellen fogunk mondani egymásnak.
Erre találtuk ki az egész műsort.
Az igen, egész műsor erről szól, hogy vitatkozunk. Én szerintem meg pont fordítva. Szerintem az általad felsoroltak semmelyikével se lenne problémája az embereknek, hogyha egy végletekig kiélezett világbajnoki küzdelem zajlana. Mert 2021-ben is rohadt sok futam volt, hárommal kevesebb, vagy kettővel, és én nem érzem, hogy olyan megterhelő lett volna azt a szezont végigkövetni, mert egy elképesztő világbajnoki harcot láthattunk. És ami a cirkuszt illeti, hát igen, most igazából meg mindig volt egyfajta cirkusz jellege az F1-nek, csak érted, Monakót nem szabad bántani, mert az Monakó, de hát az mi? Az egész Monakó egy nagy cirkusz, ha már itt tartunk, csak van tradíciója ellentétben Kidiával. Az abszolút nézettségi rekordot nagyon sokáig, azt hiszem 95, de valaha, azt hiszem 95-ös Adelaide tartotta, mert volt egy Bon Jovi koncert a hétvégén, amire csak a verseny hétvégére szóló belépővel tudtál bemenni. 20 éve, nem, 30 éve. Tehát ezek nem egy ilyen rettenet új keletű dolgok, és ami meg az ilyen ügy, olyan ügy, amolyan ügy, hát egyrészt ha tetszik, hanem a Horner ügy, vagy Red Bull, így nevezzük akárminek, fontos, de emellett sokkal kevesebbet beszélnénk valószínűleg róla. Mi lehet, hogy sokat, de az átlagember sokkal kevesebbet beszélne róla, ha lehetne arról beszélni, hogy milyen, hogy nyerte meg Leclerc az utolsó körben nagy díjat. Tehát szerintem inkább a dominancia irányából van a többi felé.
Vagy legalábbis hatnak egymásra, tehát egymást erősíti a két negatív érzés. Igen. Egyet értek amúgy.
Na jó, ragadtam.
Én meg nem mondtam, mondd is, Tomi.
Semmi. Ja, de egyet értek amúgy, tényleg valószínűleg így van, hogyha a domináns korszak nem párosulna ilyen dolgokkal, akkor nem erősítenék egymást ennyire, de mindegy igazából. Ezen mi innen nem tudunk most segíteni. Van-e még bármi, amit szeretnétek elmondani azzal kapcsolatban, hogy miért ne kapcsoljuk ki a Forma 1-et idén, és miért nézzük a 2024-es szezont, vagy úgy érzitek, hogy kellően megindokoltuk ezt a dolgot most mindenkinek?
Én remélem, hogy azért valamennyi érvet tudtunk mondani, még hogyha nem is tudtok mindennel egyetérteni, mi elhangzott. Szerintem azért is kár lenne, mert aztán meg tehát gondolom a legtöbben úgy vannak vele, hogy nem akarják ezt végleg elhagyni. Most akkor ezt az évet nem nézem meg, és majd visszajövök jövőre, hát ha érdekesebb lesz, azt ugye, miért csinálnánk? Én egyszer volt, még fiatalkoromban fogalmazzunk így, hogy egy olyan fél évre tényleg elengedtem az egészet, ez a Schumacher érában volt 2004-ben, amikor úgy...
Azt hittem, azt mondod, hogy kihagytad a 73-as szezon második felét, de aztán 74-től visszatértem.
Nem, ott a Stewart, amit csinált, az nagyon-nagyon durva volt, de... Na mindegy, tehát, és utána meg visszatekintve tökre bánom, hogy ott 2004-et nem nagyon követtem, mert nekem úgy akkor úgy elegem lett az egészből, meg ugye érettséggel előtt álltam, volt fontosabb dolgom is, mint ilyen hülyeségekkel foglalkozni, de visszatekintve meg tényleg bántam, hogy ezt így kihagytam, mert lemaradtam dolgokról. És ne kövessétek el ugyanezt a hibát.
Szerintem se, úgyhogy maradjatok velünk, és kövessetek minket mindenképpen. Úgyhogy most ezzel a lendülettel megköszönjük a figyelmeteket. Ennyi volt már a Pit Wall Talk ebben a szerintem most eléggé aktuális témában. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le a következőről, vagy esetleg más műsorainkról, esetleg a rövidebb videóinkról sem. Kövessetek minket a közösségi médiában, és olvasgassátok a formula.hu-t, ahol minden fontos hírt, információt, érdekességet megtaláltok a Forma 1-jel kapcsolatban. Köszönöm Balogh Tominak és Gellérfi Gergőnek is azt, hogy ma is itt voltatok, és köszönjük nektek még egyszer a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Minden jót, sziasztok!